Komplex csúcsokkal történt kitérő után térünk most vissza a telegráf egyenlet megoldására, és ahogy említettem volt, speciálisan színuszos gerjesztéssel fogunk foglalkozni, és az előző videók egyikén a telegráf egyenletet, ugye ami parciális differenciál egyenletrendszer, átírtuk komplex csúcsokkal történő felírásra, és ezt a két egyenletet kaptuk. Ismétlésképp megjegyzem, hogy itt a nagy I, illetve a nagy U, tehát a nagybetűvel való jelölés komplex csúcsokat jelöl, ugye ami alatt azt értjük, hogy az U is és az I is komplex szám és csúcsérték, azonban ahhoz, hogy kevesebbet kelljen írni, és a levezetések gördülékenyebbek, egyszerűbbek legyenek, ezeket a felső jelöléseket elhagyjuk, és a nagy U betű az a komplex csúcsértékre fog utalni. Ha ezt a két egyenletet meg tudjuk oldani, sajnos ezek csatoltak, hiszen az elsőben az áram komplex csúcsértékének z szerinti deriváltja szerepel, míg az áram a másodikban, és fordítva, ha megnézzük, itt szerepel az u és annak deriváltja a másikban. Látható, hogy frekvenciafüggőek ezek az egyenletek, és ha ezeket meg tudjuk oldani, akkor az áram komplex csúcsértékének helyfüggését, illetve a feszültség komplex csúcsértékének helyfüggését fogjuk megkapni, és az előző videó alapján ezekből, a komplex csúcsértékekből az áram, illetve a feszültség időfüggvényét minden egyes z helyen meg tudjuk határozni. Ezt kétféleképp tehetjük, hiszen ez egy egyenletrendszer, és hogyha elindulunk például az első egyenletből, úgyhogy abból kifejezzük az út, tehát egyszerűen ezzel a mínusz g plusz i omega c-vel átosztunk a másik oldalra, akkor azt fogjuk kapni, hogy az u az egyenlő mínusz 1 per g plusz i omega c di per dz, és ezt kellene visszahelyettesítsük ide a második egyenletbe, csak hogy itt u-nak az z szerinti deriváltja van, és ezt könnyedén deriválhatjuk, hiszen semmi nem függ az étől, csak az i. Tehát ezt a tagot kell még egyszer deriválni. Azt fogjuk kapni, hogy du per dz az egyenlő mínusz 1 per g plusz i omega c szorozva d négyzet i per dz négyzet. Na most már ezt be tudjuk ide helyettesíteni, tehát ennek a második egyenletnek a bal oldalára ezt írom, ami azt jelenti, hogy mínusz 1 per g plusz j omega c d négyzet i per dz négyzet az egyenlő mínusz r plusz j omega l szorozva i-vel. Mind a kettőben van egy negatív előjel, azt könnyűszerre eltüntethetjük. Ezzel az 1 per g plusz j omega c-vel átmegyünk a másik oldalra, és úgy rendezzük az egyenletet, hogy a jobb oldala az nulla legyen. Tehát azt kapjuk, hogy d négyzet i per dz négyzet mínusz g plusz j omega c szorozva r plusz j omega l szorozva i-vel, és ez egyenlő nullával. A következő lépésben ezt a g plusz j omega c-t elnevezzük gamma négyzetnek. A gamma az úgynevezett terjedési együttható, és ezt ide kiírom külön, mert nagyon fontos paraméter, az g plusz j omega c szorozva r plusz j omega l a gyök alatt. Ennek a négyzete, tehát a gyök nélküli alakja helyezkedik el itt az egyenletben, és ideírom a nevét is, ez a terjedési együttható. Erre hamarosan visszatérünk. Tehát egy olyan egyenletet kapunk, amely úgy néz ki, hogy d négyzet i per dz négyzet mínusz gamma négyzet i, és ez egyenlő nullával. Ezt úgy hívjuk, hogy Helmholtz egyenlet. A Helmholtz egyenlet méghozzá homogén, azért, mert a jobb oldalán nulla szerepel, a gerjesztési oldalon, a bal oldalon pedig az áram komplex csúcsértéke, illetve annak második deriváltja, és még egy gamma paraméter a terjedési együttható. Most képzeljük el azt, hogy lesz egy technika arra, hogy ezt az i-t meg tudjuk oldani. Most ne foglalkozzunk, hogy hogyan, A lényeg az, hogy ebből az egyenletből az I, Z kifejezhető lesz. Hogyha az I-t ismerjük, akkor láthatólag e szerint az U-t is ki tudjuk számolni, tehát a feszültséget, hogy mínusz 1 per G plusz J omega C, DI per DZ. Tehát nem teszünk mást, hogy kiszámoljuk az I-t, mindegy, hogy hogyan most, következőben foglalkozunk azzal, hogy ezt hogy kell megtenni, utána kapott eredményt Z szerint deriválni kell, majd G plusz J omega C-vel osztani, és egy negatív előjelet helyezünk oda, akkor megkapjuk a feszültséget is. Tehát, hogyha az első egyenletből indultunk, és ezt így végigvezetjük, akkor megkapjuk az áram komplex csúcsértékét a helyfüggvényében, következésképp az áram időfüggvényét és a helyfüggvényében, és a feszültséget ugyanígy meg tudjuk határozni. Ehhez mindössze egy Helmholtz egyenletet kell megoldanunk. Elindulhatunk a következő kép is, hogyha a szimpatikusabb, bár különösebb jelentősége nincs, hogy a második egyenletből fejezzük ki az áramot. Ezzel a megoldási menettel nagyon analóg eredményeket fogunk kapni. Az áram tehát, hogy innen kifejezzük, mínusz 1 per R plusz J omega L du per dz. Az első egyenletből, hogyha visszahelyettesítjük, láthatjuk, hogy az áramot z szerint deriválni kell. Tegyük meg ezt előbb, hogy aztán könnyebb legyen vele dolgozni. Di per dz, azt kapjuk, hogy mínusz 1 per R plusz J omega L, ez ugyebár z szerint konstans, d négyzet u per dz négyzet. Tehát a di per dz helyébe itt a bal oldalon ezt kell behelyettesítenünk, tegyük is meg, mínusz 1 per R plusz J omega L, d négyzet u per dz négyzet, az egyenlő, mínusz, itt van a jobb oldal, ahogy mutatom, g plusz j omega c szorozva u-val. Tehát nagyon hasonló alakú egyenletet kaptunk mind itt. A negatív előjelet megint el tudjuk tüntetni, ezzel az r plusz j omega l-lel átszorozunk ide, és egy oldalra rendezzük az egyes változókat, tehát d négyzet u per dz négyzet mínusz r plusz j omega l szorozva g plusz j omega c szorozva u-val, és ez egyenlő nullával. És ahogy láthatjuk, az r plusz j omega l szorozva g plusz j omega c megint csak a gamma négyzetet adja, ugyanúgy, ahogy az előző esetben, tehát szintén a terjedési együtthatót kaptuk meg, és hogyha ezt felírjuk, akkor d négyzet u per dz négyzet mínusz gamma négyzet u egyenlő nulla egyenletet kapjuk a feszültség komplex csúcsértékére, ami szintén egy homogén Helmholtz egyenlet. Ha ezt a homogén Helmholtz egyenletet meg tudjuk oldani, akkor abból a feszültséget fogjuk megkapni, és a feszültséget, hogyha deriváljuk, ez szerint az összefüggés szerint az áramot is meghatározhatjuk, mínusz 1 per R plusz J omega L szorozva du per dz-vel. Tehát ha ebből az egyenletből indulunk ki, akkor a feszültséget kapjuk meg, majd annak deriválva, R plusz I omega ellen osztva, továbbá egy negatív előjelet ott elé helyezve, megkapjuk az áramot is, és az előző módon az áram és a feszültség komplex csúcsértékéből a definíció szerint az időfüggvényeket is vissza tudjuk számolni. Na most a két egyenletnek az alakja ugyanaz, azt azonban tartsuk szem előtt, hogy az I-re más típusú úgynevezett peremfeltételek, és a feszültségre is más típusú vagy jellegű peremfeltételek vonatkoznak majd, tehát a megoldásban ez természetesen tükröződni fog, hogy feszültséget vagy éppen áramot számolunk ki. A terjedési együtthatót bevezettük. Itt van. Gamma egyenlő, kis gamma egyenlő, gyök alatt G plusz I omega C szorozva R plusz I omega L. Látható, hogy a távvonalnak a paramétereitől függ az értéke, továbbá, hogy az omega körfrekvenciának is a függvénye, és természetszerűleg ez egy komplex szám. Tehát a gamma terjedési együtthatónak lesz egy valós része, illetve lesz egy képzetes része, ezért ezt alfa plusz jészer betával is szokás jelölni, ahol az alfa, később látni fogjuk miért, csillapítási tényezőnek hívjuk, csillapítási tényező, a beta pedig fázis tényező nevet is viseli. Tehát csillapítási tényező, illetve fázis tényező, hamarosan látni fogjuk ennek az okát. Na most azt láttuk, hogy a telegráf egyenletek színuszos, speciálisan a színuszos gerjesztésre felült alakjából kaptunk áramra és feszültségre is egy-egy Helmholtz egyenletet, és bevezettük a terjedési együtthatót, és nem mondtuk még azt el, hogy hogy kell ezeket megoldani. Most ennek a megoldásával foglalkozunk, és nézzük meg a feszültséget, majd később az áramot. A feszültségre tehát felírhatjuk, hogy D négyzet U per DZ négyzet mínusz gamma négyzet U egyenlő nulla. Ezt az egyenletet, ezt a homogén Helmholtz egyenletet. Most a homogén egyenletnek a megoldása az M-szer E ad lambda Z. Általánosan így kell egy homogén egyenletet megoldani. Úgy értem, hogy ez az alakja ennek az egyenletnek, ilyen alakú megoldásokat várunk. Az M az egy kérdéses konstans. Látni fogjuk a videó végén, hogy ezt a bizonyos M értéket később más betűvel fogjuk jelölni, tehát ezt az M értéket nem tudjuk most meghatározni, nem is érdekes az értéke, ezt majd a különféle peremfeltételekkel, tehát a lezárásokkal tudjuk megadni. Tehát, hogy milyen típusú forrás van a primer oldalon, vagy milyen típusú lezárás van a szekunder oldalon, az M értéke ettől függ. Amit most tudni fogunk, az a lambda úgynevezett saját érték. Ha visszaemlékezünk villamosságtanból, egy kondenzátor feltöltése, kisütése hasonlóan M-szer E ad lambda T típusú egyenleteket vagy tagokat tartalmazott, amelyekben ezeket a paramétereket ki lehetett számolni, az M-et, illetve a lambdát, de minden tranziens folyamat így módon definiálható vagy írható le, gyakorlatilag a homogén típusú egyenletek így írhatók le. Na most ezt, hogyha ide szeretnék visszahelyettesíteni, kétszer deriválni kell Z szerint. Tehát az UH-nak a deriváltja, ugye E ad lambda Z függvény deriváltja, az lambdászor E ad lambda Z, ugye a belső függvény az a lambda szélnak a deriváltját kell ide bevinni. Tehát azt fogjuk kapni, hogy M-szer lambdászor E ad lambda Z. Hogyha még egyszer deriváljuk, hiszen ezt kétszer kell megtenni, akkor M-szer lambda négyzet E ad lambda Z lesz, és ezt az utóbbit kell ide visszahelyettesíteni. Na, tegyük is meg. Tehát lambda négyzet M-szer E ad lambda Z mínusz gamma négyzet M-szer E ad lambda Z, hiszen az U helyébe is ezt a bizonyos feltételezett alakot tesszük, és ez egyenlő nullával. Az M-szer E ad lambda Z az mindig kiesik, egyszerűsíteni lehet velük, és azt kapjuk, hogy lambda négyzet mínusz gamma négyzet egyenlő nulla. Ne felejtsük el, hogy a gammát azt ismerjük, ez a terjedési együttható, tehát ez konkrét számérték, egy komplex szám, a lambdát szeretnénk meghatározni, tehát lambda négyzet egyenlő gamma négyzet, vagyis a lambdának két megoldását fogjuk megkapni, az plusz-minusz gamma lesz. Tehát lesz egy pozitív értékű, pozitív előjellel lett gamma, illetve egy negatív előjellel vett gamma, de ne felejtsük, hogy ez komplex szám, ez nagyon-nagyon lényeges és fontos. Gyakorlatilag tehát kétfajta megoldást kaptunk. Az egyik egy M-szer E-ad, a lambda helyére azt írom, hogy gamma Z, tehát itt. A másik megint egy M-szer E-ad mínusz gamma Z. Hogy megkülönböztethessük, ezt mondjuk M1-jel, ezt pedig M2-vel fogjuk jelölni. Valójában azonban ennek a kettőnek az összege is megoldás. M1-szer E ad gamma Z plusz M2-ször E ad mínusz gamma Z. És mi ezt az alakot fogjuk felhasználni a továbbiakban. Fizikai elnevezéseket, fizikailag kapott értelmet is tudunk ezeknek a részmegoldásoknak adni. Tehát ha úgy tetszik, egy ilyen típusú egyenletnek, amit Helmholtz egyenletnek nevezünk, ilyen megoldása lesz, tehát két tagnak, két függvénynek a szuperpozíciójából fog előállni ez a megoldás. A szuperpozíciót érdemes talán megjegyezni. Ez fontos, ezért külön kiírom pirossal, hogy az UZ megoldás ezek szerint egy U plusz E ad mínusz gamma Z plusz U mínusz E ad gamma Z lesz. Tehát az M2-t ebben az esetben úgy fogom jelölni, hogy U plusz, az M1-et pedig U minusz. Tehát az M betűt innentől kezdve szeretném elfelejteni, és helyette U betűt használni, hogy jelezzük, hogy ez feszültség, az, azt gondolom, hogy fontos. És előre veszem az E-et minusz gammazét, utána az E-et plusz gammazét, ennek az okát hamarosan el fogom mondani. Tehát az U plusz és az U minusz azok egyelőre ismeretlen értékek, sőt, most még nem, de a következő videó elején definiálni fogjuk, hogy ez a kettő hol értelmezhető, hol kell gyakorlatilag ezzel foglalkozni. Tehát U pluszra és az U minuszra a következő dia elején visszatérünk, most még nem fontos, hogy ezeket hogy kell értelmezni. Két ismeretlennek tételezzük fel, M1-nek és M2-nek, csak U plusszal és U minusszal jelöljük. A gamma pedig alfa plusz jészer beta. Na most helyettesítsük ezt, hogy lehessen érzékelni, hogy mit is jelent ez az U plusz szor E át minusz gamma z, és mit jelent az U minusz szor E át gamma z. Adjunk ennek valamiféle értelmet, mert nagyon érdekes, hogy matematikailag megkaptunk két függvényt, és ezeknek a szuperpozícióját vesszük, de látni fogjuk, hogy ennek praktikus oka is van, praktikusan is lehet értelmezni. Az U plusz és az U minusz két komplex szám, ez rendkívül fontos, hogy lássuk. És hogyha az U zt-t szeretnénk megkapni, akkor gyakorlatilag a valós részét kell vegyük annak, hogy U plusz E ad E omega t, de most ezt beleírom, mert akkor tényleg a komplex pillanatértéket kapjuk vissza. A gamma helyére behelyettesítjük az alfa plusz jészer betát, tehát azt fogjuk kapni, hogy E ad minusz alfa plusz jészer beta szorozva z-vel, plusz u minusz, most következik ez a tag, szintén e ad e omega t-vel beszorozhatjuk, hogy most már időfüggvényt kapjunk, e ad alfa plusz jészer beta z, és zárójel bezárva. Tehát ennek a valós része szolgáltatja gyakorlatilag az időfüggvényt. Bontsuk kicsit fel, tehát valós része lesz annak, hogy u plusz e ad e omega t. A felbontásnál arra gondoltam, hogy ezt a másik tagot, tehát E ad minusz alfa z, E ad minusz jészer beta z, plusz U minusz E ad E omega t, E ad alfa z, E ad E beta z kifejezéseket fogunk kapni. Most egy kicsit vonjuk össze a tagokat, azt látjuk, hogy J betű ezekben szerepel, ezeket fogjuk majd összevonni, a mínusz alfa z és a plusz alfa z azok fontos szerepet fognak játszani. Tehát valós része lesz annak, hogy U plusz, hát azt ne felejtsük el, hogy az U plusznak van abszolút értéke, tehát amplitúdója, vagy csúcsértéke és fázisa, de ezeket most nem tudjuk, ezért így hagyom külön, de különösebben nem érdekes. E ad mínusz alfa z, E ad j, ahogy említettem, össze fogjuk vonni, omega t mínusz beta z, plusz U minusz E ad alfa z, E ad j, omega t plusz beta z. Az első tag E ad minusz alfa z. Innen lesz ez könnyű megjegyezni. Az E ad minusz alfa z függvény a z növekedésével fokozatosan csökken. Ugye az amplitúdót gyakorlatilag csökkenteni fogja. Tehát ha ezt a kettőt vesszük, és úgy gondoljuk, hogy ennek is van egy csúcsértéke, hiszen komplex csúcsérték, annak a csúcsértéket az én növekedésével fokozatosan leszorítja, csökkenti. Ez ugyanis abszolút értékben egységnyi, tehát az abszolút érték ebből a részből fog adódni. Ez azt jelenti tehát, hogy a z egyenlő nulla helytől, tehát a generátortól indulva, a fogyasztó felé haladva fokozatosan csökkenő amplitúdójú jelet fogunk kapni, míg a másiknál az E ad alfa z miatt, tehát emiatt a tag miatt fokozatosan növekvő függvényt fogunk kapni. Hogyha ide képzeljük a fogyasztót, akkor a fogyasztótól visszafele mérve viszont csökkenő amplitúdójú jelet fogunk kapni. Ez azt jelenti, hogy az első tag az a generátortól a fogyasztó felé egy V sebességgel haladó hullámot jelent, tehát egy haladó tagot. A másik tag pedig a fogyasztótól a generátor felé szintén V-sebességgel haladó úgynevezett reflektált hullámot jelent. Tehát az első tag gyakorlatilag megfelel egy haladó hullámnak fizikailag, ezért van ez a pozitív előjel ide a felső indexbe téve. A másik pedig egy visszafelé haladó, tehát reflektált hullám, és irányát tekintve negatív irányba halad, emiatt egy felső indexben mínuszt jelölünk. Tehát ezért van az, hogy U plusznak és U mínusznak jelöljük a haladó, illetve a reflektált hullámot, és ez is indokolja, hogy ez itt negatív, ez pedig pozitív előjelet fog kapni. Tehát érdemes tudni azt, hogy a Helmholtz egyenletből matematikailag levezetett két hullám, az a valóságban is megjelenik haladó hullámként, illetve reflektált hullámként. Tehát egy távfonalon mindig van egy haladó hullám, van egy reflektált hullám, és a kettőnek a szuperpozíciója jelenik meg gyakorlatilag a távvezetéken vagy távfonalon. Ez rendkívül fontos. Vizsgáljuk meg most, és akkor megemlítettük az alfának a jelentőségét, látszik, hogy tényleg a csillapítással van kapcsolatban, csillapítási tényező, és lehet látni a betát itt foglal helyet, és tényleg a jelnek a fázisával van kapcsolatban, ezért fázis tényezőnek fogjuk hívni. Az alfa az z-vel, és itt a beta az z-vel szorozva, ez pedig azt jelenti, hogy helyről helyre a hatása másként lesz érzékelhető. Sebességet említettünk, foglalkozzunk még ezzel egy kicsit. Ugye az omega t minusz beta z-t át lehet írni a következő módon, hogy omegát emeljük ki. Ugye tudjuk, hogy ez egy színuszos jelnek felel meg. EAD omega t minusz, és előtte még elmondanám, hogy a sebesség az omega per beta definíció szerint áll elő, ezért ez itt z per v lesz. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy itt a betát kiemeljük, omegát kiemeljük, és omega per beta fog itt kiadódni ennek megfelelően, tehát ez azt fogja jelenteni, hogy ez egy olyan hullám, amely v sebességgel halad. Hogyha úgy tetszik, a beta az omega per v. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos összefüggés, érdemes tudni, mert ez az a sebesség, amellyel ez a hullám itt halad. Úgy is hívják, hogy fázis sebesség. Tehát távfonal elméletben ez fontos paraméter, fontos érték. Most ezen a szlájdon, ha úgy tetszik szlájdon, megbeszéltük, hogy van egy homogén Helmholtz egyenlet, és ennek a megoldása azt fogja eredményezni, hogy egy haladó hullám és egy reflektált hullám van, és ennek a kettőnek a szuperpozíciójaként áll elő gyakorlatilag például a feszültségnek az időfüggvénye. Mindjárt foglalkozunk az árammal is. Előtte azonban egy fontos adatot vizsgáljunk meg, ez a fontos adat pedig a hullámhoz, a távfonalon mérhető hullámhoz. Az omega t minusz beta z-t, hogyha elővesszük, ugye az előző papíron, hogyha megnézzük, omega t minusz beta z szerepel az argumentumban. Abban az esetben, hogyha két pi-vel odébb megyünk a fázisban, akkor a helyben, hogyha színuszos jelre itt gondolunk, akkor például, hogyha ezen a helyen vagyunk, akkor a kettő pont között, pontosan lambda távolságban, hogyha itt a z-tengelyt vesszük a vízszintes tengelyen, de ez megfelel 2 pi-nek. Tehát gyakorlatilag ennek egyenlőnek kell lenni az omega t minusz beta z minusz lambdával. Ugye a negatív elője azt jelenti, hogy jobbra mozdulunk el a z-tengely mentén. Most, hogyha ezt egyszerűsítjük, úgy értem, hogy felbontjuk a zárójelet, akkor a bal oldal változatlan, és omega t minusz beta z plusz beta lambda. Ezzel lehet egyszerűsíteni, a beta z-vel lehet egyszerűsíteni, és azt fogjuk kapni, hogy 2 pi egyenlő beta szor lambda, tehát a lambda az 2 pi per beta. Tehát a távfonalon mérhető hullámhossz a beta fázis tényezővel kapcsolatban van, és hogyha mellé írjuk még a v egyenlő omega per betát, akkor teljes a kép, tehát ezt a két képletet, vagy két összefüggést érdemes együtt megjegyezni. És ahogy ígértem, megnézzük még az áramot. Az áramnak, hogyha feszültségből indulunk el, hogy a feszültséget már ismerjük, akkor az áramot a következő kép írhatjuk fel, hogy IZ egyenlő mínusz 1 per R plusz J omega L szorozva DU per DZ. Igen ám, csak hogy az út úgy írtuk fel, hogy van egy U plusz éjjel mínusz gamma Z, tehát van egy pozitív irányban haladó hullám, és van egy vele ellentétesen haladó reflektált hullám. Lényeges, ne keverjük össze, hogy ez a plusz és mínusz, ezek csak felső indexek, tehát különösebb jelentőségük nincs. Lehetne az U plusz például M1, az U mínusz meg M2-vel jelölve, de hogyha U betűvel és plusszal, mínusszal jelöljük, akkor talán megszokhatjuk azt, hogy ez egy ebbe az irányba, ez pedig egy ebbe az irányba haladó hullám. Deriváljuk ezt a kifejezést, hiszen itt erre van szükségünk. DU per DZ az egyenlő mínusz gamma U plusz éjjel mínusz gamma Z plusz gamma U mínusz éjjel gamma Z. És ezt helyettesítsük ide be, de láthatjuk, hogy a gamma mind a kettőben szerepel, ezért ezt emeljük ki. Az IZ egyenlő gamma per R plusz J omega L, és mivel itt van egy negatív előjel, meg itt is, ezért ezek eltüntetik egymást, de a másodiknál majd negatív előjelre kell váltani. U plusz éjjel mínusz gamma Z, itt a bizonyos negatív előjel, U mínusz éjjel gamma Z. Tehát a feszültségnél mind a kettő pozitív előjelű, és emiatt az áramnál majd egy negatív előjel fog itt megjelenni. Ez rendkívül lényeges. Nézzük meg ezt a tagot, hogy ez mit is jelent. A gamma definíció szerint R plusz J omega L szorozva G plusz J omega C a gyök alatt, tehát a gyököt ide lehet képzelni, osztva R plusz J omega L. De hogy a gyököt le tudjuk ide húzni az alsó részbe is, ezért ezt négyzetre kell emelni, és utána az R plusz J omega L lehet egyszerűsíteni, és végeredményben G plusz J omega C per R plusz J omega L a gyök alatt kifejezést fogjuk kapni. Most ennek a reciproka lesz a Z nullával jelölt hullám impedancia. A Z nulla az R plusz J omega L osztva G plusz J omega C. Tehát hullám impedancia. Láthatólag ennek a kifejezésnek a reciprokát írtuk ide, ezért azt mondhatom, hogy az áram innentől kezdve U plusz per Z nulla, éjjel mínusz gamma Z, és mínusz U mínusz per Z nulla, éjjel gamma Z. Tehát az áramnál gyakorlatilag egy új paraméter a hullámimpedancia bevezetésével megmaradhattunk az U plusz és U mínusz ismeretlenek felhasználásával. Tehát ez egy nagyon fontos összefüggés ebben az esetben. Gyakorlatilag ez az első tag idáig lenne egy I plusz, tehát a haladó hullámnak a komplex csúcsértéke, illetve ez lenne az I mínusz, a rendjünk, akkor az első tag, ami az U plusz per Z nulla éjjel mínusz gamma Z-t tartalmazza, ez lenne az I plusz Z, a másik tag a negatív előjele együtt pedig az I mínusz Z, tehát a haladó és a reflektált hullám függvénye. Tehát ez csak a csúcsérték, a komplex csúcsérték innentől idáig, tehát ez az egész együttesen pedig már a függvény. Tehát kapunk egy Helmholtz egyenletet, és ennek a Helmholtz egyenletnek a megoldása feszültségre ez, áramra pedig ez az időfüggvény. Bocsánat, ez a komplex csúcsértékre felírható függvény lenne. Hogyha az első tagban megvizsgáljuk azt, hogy a haladó hullám, mármint ami nem csak a csúcsértéket tartalmazza, hanem az Z-től való függést is, elosztjuk a feszültséget az árammal, tehát úgy értelmezem, hogy az U plusz Z, ami ez a tag. Ezt elosztjuk az i plusz z-vel, ami ez a komponens. Ha megnézzük, ez pontosan z0-át fog eredményül adni. Tehát, hogyha a haladó feszültséghullám komplex csúcsértékét, ami tartalmazza természetesen az z-től való függést is, elosztjuk a haladó áramhullámot, akkor minden egyes helyen a z0 hullámimpedanciával megegyező értéket kapunk. Hogyha a reflektált hullám részt osztjuk el, tehát az U minusz Z-t, ami még egyszer mondom ez, elosztjuk az I minusz Z-vel, ami ez a tag, negatív előjellel együtt, akkor pedig minusz Z0-át fogunk kapni. Tehát nagyon fontos, hogy gyakorlatilag a hullám impedanciának ezt a definícióját is érdemes megjegyezni, bárhol vagyunk a tápfonalon, az ott haladó és reflektált feszültség és áramhullámok hányadosa, ugye ezzel az előjellel együttesen mindig a z0 értéket fogják adni. Tehát felírtunk a Helmholtz egyenletre megoldást, látható, még egyszer mondom, ez egy haladó és egy reflektált feszültség és áramhullámnak a szuperpozíciója, de a benne lévő U plusz, illetve U minusz értékekről még nem nyilatkoztunk. Nagyon fontos, hogy ezeket az értékeket a következő dián vagy videón látni fogjuk. Ezek az értékek a lezárásoktól fognak függeni, tehát attól, hogy a primer oldalon milyen forrás van, vagy attól, illetve attól, hogy a szekunder oldalon milyen típusú fogyasztó, milyen típusú lezárás van.